Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Hegedű Zsuzsa, a szerkesztő Csák Gyula. Műsorunk első felében összefoglaltuk a görög válság fejleményeit. A következő negyed órában pedig sok más mellett szó lesz arról, hogy akár be is zárhatják Nagy-Britannia legnagyobb bulvárlapját. De előtte teljesen tönkreteheti a francia szocialisták elnökjelöltjének választási kampányát az a szintén szocialista színekben politizáló szenátor, akit az igazságszolgáltatás befolyással való üzérkedéssel és maffia jellegű kapcsolatokkal vádol. Esrádu János tudósít Franciaországból.
Jean-Noël Guérini többszöri felszólítás ellenére sem akar lemondani a Marseille központú Bouches-du-Rhône megye közgyűlésének elnöki tisztéről. Legutóbb egyenesen azt üzente a pártvezetésnek, hogy majd akkor teszi ezt meg, ha az összes vád alá helyezett vagy jogerősen elítélt szocialista politikus is távozik posztjáról. A francia parlament egyik legtöbbet hiányzó szenátorának számító Jean-Noël Guérini ügyei már 2 éve mérgezi a szocialista párton belüli viszonyokat. A politikust azzal vádolja ugyanis az ügyészség, hogy aktív segítséget nyújtott testvérének, Alexandre Guérininek, aki Marseille-ben és környékén lakossági szemét begyűjtéssel és tárolással foglalkozik, és aki leányvállalatain keresztül bűnöző csoportokkal állt kapcsolatban. A szocialista szenátor és közgyűlési elnök a korábban lehallgatott és kiszivárogtatott telefonbeszélgetései alapján egészen odáig ment, hogy testvérét értesítette a küszöbön álló ügyészségi nyomozásról, közvetlen munkatársait pedig a lehetséges nyomok eltüntetésére utasította. Az ügyészség ez utóbbi cselekedete miatt is eljárást indított ellene. A média által folyamatosan követett ügynek még távolról sincs vége, és a párt országos vezetése többször is lemondásra szólította fel Guérinit, de eddig eredménytelenül. Az érintett most azt mondja, közel 60 olyan szocialista politikusról van tudomása, akit jogerősen elítéltek, vagy jelenleg is zajlik ellenük eljárás, és szerinte, ha ők a posztjukon maradhatnak, úgy neki sincs oka a lemondásra. A Le Monde című napilap szerint Guérini kijelentése talán túlzó, de tényként állapítja meg, hogy a szocialista párt kifejezetten elnéző a törvénnyel összeütközésbe kerülő tisztviselőivel szemben. A lap példaként egy dél-franciaországi alpolgármester esetét említi, akit a bíróság 2 év börtönbüntetésre ítélt passzív korrupció miatt, de az illető, mivel fellebbezett az ítélet ellen, továbbra is posztján maradt, anélkül, hogy a párt lemondását követelni. Hasonló a pártvezetés viszonyulása egy szintén a déli ország részben megválasztott szenátor kapcsán is, aki ellen néhány hete az ügyészség befolyással való üzérkedés miatt emelt vádat. A párt reakciója ez esetben is hiányzik, jegyzi meg a Le Monde. Ami azért rendkívül kínos, mert a szocialisták rendre az erkölcs bajnokaiként tüntetik fel magukat, és ebből az alapállásból bírálják a kormány oldalt. A tálcán kínált lehetőségeket a jobb oldal éppen csak kezdi kihasználni, igaz, egyelőre kár lenne a gőzért, a választási kampány jóformán még meg sem kezdődött. Egy kormánypárti képviselő minden esetre a Guérini ügy kapcsán arra szólította fel a szocialisták elnökjelöltjét, hogy érje el ő maga a politikus lemondását. Miképpen akar François Hollande államfő lenni, ha még saját pártján belül sem képes rendet tenni? Tette fel a kérdést a szocialistákhoz kötődő ügyek kapcsán Christian Jacob kormánypárti honatja. Az elnökjelölt környezete most természetesen attól tart, hogy a Guérini ügy teljesen megrothasztja Hollande kampányát, arról pedig nem is beszélnek, mi lesz, ha a következő hónapokban a szintén szocialista párti Dominique Strauss-Kahn szexügyei is szóba kerülnek. Esrádu János, Inforádió, Franciaország.
Akár be is zárhatják Nagy-Britannia legnagyobb bulvárlapját, mondta újabb parlamenti meghallgatásán a lehallgatási botrány miatt a News Corporation média cég egyik vezetője. James Murdoch ugyanakkor nyilatkozott háborúba keveredett saját beosztottjaival, mert azt mondta, nem informálták kellőképpen a lehallgatásokról. Svetnik Endre összefoglalója.
Nagy-Britanniában még mindig nem ült el az egyik vezető bulvárlap által folytatott telefonlehallgatások miatti botrány, annyira nem, hogy ismét a parlamenti médiabizottság elé idézték a globális médiacég, a News Corporation elnök vezérigazgatóját. Az apja által alapított birodalom de facto vezetője James Murdoch ismét azzal próbált védekezni, hogy nem informálták időben a kiterjedt lehallgatásokról, amelyek akkor váltottak ki közfelháborodást, amikor kiderült, hogy egy eltűntnek hit, meggyilkolt kislány hangposta fiókját is feltörték. Az egyik parlamenti képviselő egyenesen egy maffia főnökhöz hasonlította Murdochot, aki úgymond egy olyan bűnbirodalom élén áll, amelyben be kell tartani a hallgatási fogadalmat, az omertát. Murdochot azután hívták vissza a bizottság elé, hogy a bezárt News of the World lap két egykori vezetője azt állította, még 2008-ban informálták arról, hogy nem csak egy saját szakállára dolgozó riporter folytatott lehallgatásokat.
Mr. Murdoch, you must be the first mafia boss in history you didn't know he was running a criminal enterprise.
Mr. Watson, please.
Akkor maga a történelem egyetlen maffia vezére, aki nem tudott arról, hogy egy bűnszövetkezetet irányít, vágta a fejéhez Tom Watson képviselő, mire Murdoch a bizottsági elnök közbelépését kérte. A News of the World volt főszerkesztője a meghallgatás után félrevezetőnek nevezte Murdoch állításait, a lap volt vezető jogásza pedig közölte, kitart korábbi verziója mellett, hogy bemutatták neki azt az ominózus e-mailt, amely szerint bevett gyakorlat volt a lapnál a telefonok lehallgatása. Murdoch a képviselői kérdésekre azt sem tudta kizárni, hogy felszámolják a több milliós példányszámú Sun bulvárlapot, a News of the World testvérlapját, ha kiderülne, hogy az is törvényt sértett. Korábban miniszterelnökök és ellenzéki vezérek keresték Murdochék kegyeit, mert a Sun támogatása döntő fontosságú volt a választások előtt. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az olimpiai lángot jövőre is Görögországban gyújtják meg, és onnan repülőgépen viszik a 2012-es olimpiai játékok színhelyére, Londonba. Mielőtt beérkezne a nyitó ünnepségre, a Stratfordi stadionba, a láng 70 napon át körbeutazna egész Nagy-Britanniát, főként váltó futás formájában, de lóháton és hőlégballonon is. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
A modern olimpiák hagyományát követve az olimpiai lángot május 18-án a görögországi olimpiában, Héra istennő templomában a napsugarai segítségével gyújtják meg. Ezután bányászlámpába kerül, amit Athénba szállítanak, hogy ott ünnepélyesen adják át London város képviselőinek. A lángért külön repülőgép megy Athénba, tartódobozát az utastérben ülésre helyezik, biztonsági őr foglal helyet mellette. Angliában a lángocska meggyújtja az első stafétafáklyát a 8000 közül, 70 napon át 12000 kilométert kerengve bejárja az egész Szigetországot, az alsó csücsöktől, Land's End-től elindulva a fölső csücsökig, John O'Groats-ig, át kell Észak-Írországba is. Minden váltásnál új fáklyát gyújtanak meg vele, de ezt nem mindig futó veszi át, hanem olykor autón viszik tovább, máskor meg lóháton, kajakon, hőlégballonon. A fáklyák hossza 1 méter körüli, könnyű fémből készültek, hogy gyerekek is részt vehessenek a váltóban. Az ezüstfényű alumínium felületet pikkelydíszesre tervezték, minek folytán egy újság, igen tiszteletlenül, olimpiai sajtreszelő stafétáról cikkezett. Az a lényeg, hogy a brit lakosság 95%-a minimum 15 kilométerre kerülhet az olimpiai láng útjától, tehát részt vehet a fogadásában. A 70 nap mindegyikén egy-egy városba érkezik a staféta, ahol ünnepséggel fogadják. Elhalad a Stonehenge bronzkori kőemléke előtt, léggömbön repül át Cornwall erdejei fölött, és eljut Shetland szigetére is. Londont alaposan körbefutja a váltó, a láng éjszakázik egyet a Tower ősi falai között, majd onnan még elfut a staféta Hampton Courtba, első Erzsébet királynő hajdani palotájába, és onnan érkezik vissza üdvrivalgás közepette az új Stratfordi olimpiai stadionba, a nyitó ünnepség színhelyére július 27-én. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
5 év után ismét világelsővé vált a bortermelés terén Franciaország. A helyezést az idei bőséges és jó minőségű szőlőtermésnek köszönheti. A nagy rivális Olaszország 2007-ben előzte meg a franciákat, idén azonban a taljánok 17%-kal kevesebb szőlőt szüreteltek, mint tavaly. Esvádú János tudósít Franciaországból.
A francia bortermelők 3 nehéz év után megkönnyebbülten sóhajtanak fel, 2011 időjárása ugyanis rég nem látott módon kedvezett a szőlő termésnek. Ott és akkor esett az eső, ahol és amikor arra szükség volt, jellemezte az idei csodát a Lezeko gazdasági napilapnak a bortermelő szövetkezetek szövetségének egyik vezetője, ami azt eredményezte, hogy a szüret a legtöbb szőlővidéken a szokásosnál korábban kezdődhetett el. Az eredmény 50 millió hektoliternyi nedű, ami 2010-hez képest 11%-os emelkedést jelent. A szakma szerint ez azért is jelentős teljesítmény, mert az elmúlt 3 évben összesen 24 ezer hektárnyi szőlőültetvényt számoltak fel Franciaországban. A legnagyobb 35%-os hozamnövekedést egyébként a fehér és késői szüretelésű borairól híres kelet-franciaországi Elzász vidékén regisztrálták, de a délnyugaton fekvő Languedoc-Roussillonban is jelentős, 22%-os volt a növekedés, annak ellenére, hogy a legtöbb szőlőültetvényt ezen a vidéken számolták fel. A világ bortermelésének a felét egyébként 16 európai állam, köztük Magyarország biztosítja. Uniós szinten az idei szüret 160 millió 300 ezer hektoliternyi mustot eredményezett, ami 2%-os visszaesést mutat a tavalyi évhez képest. A csökkenés alapvetően a különböző tagállamokban zajló szőlőültetvény felszámolási programhoz kötődik. A legkomolyabb 17%-os visszaesést idén Olaszországban, Görögországban és Portugáliában regisztrálták, ehhez képest a spanyolok aránylag simán megúszták a 9%-os zsugorodással. A szőlő- és bortermelők nemzetközi szervezete által a minap közzétett globális adatokból az derül ki, hogy a szőlőültetvények nagysága világszerte zsugorodó tendenciát mutat, a csökkenés idén közelítheti a 8 millió hektárt. A legerőteljesebb terület csökkenést az Európai Unióban regisztrálták, a déli féltekén és az Egyesült Államokban pedig a telepítések lassulása tapasztalható. Kivételt ez alól Chile és Új-Zéland képez, ahol továbbra is folytatódik a termelés felfuttatása. E két utóbbi országban tavaly 15,5, illetve 23%-os növekedést regisztráltak. Ami a várható borfogyasztást illeti, a szervezet szerint két forgatókönyv lehetséges, vagy folytatódik az eddigi aránylag egyenletes növekedés, vagy a gazdasági válság itt is érezteti hatását, és akkor akár a drasztikus visszaesést sem lehet kizárni. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hegedűs Zsuzsa.